Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egréjesek december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldása vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Trump közelinek nevezte a megegyezést. Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világországait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert ezek aláássák a béke folyamatot. Kína második napja folytatja a Justice Mission 2025 elnevezésű hadgyakorlatát Tajvan körül, amelynek keretében rakétákat lőtt ki a sziget partjaihoz közeli vizekbe. A kínai népi felszabadító hadsereg kétéltű támadóhajókat, bombázókat és hadihajókat vetett be, gyakorolva a blokádot, precíziós csapásokat és összehangolt támadásokat. Peking a műveleteket szigorú figyelmeztetésként jellemzi a szeparatista erők és a külső beavatkozók számára, utalva a Washington és Tajvan között nemrég kötött 11 milliárd dolláros fegyverszállítási megállapodása. Tajvan elnöke hangsúlyozta, az ország készen áll a védekezésre, de nem kívánja eszkalálni a helyzetet. Háború, migráció és energiabiztonság a teljesség igénye nélkül ezen sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad, gátolva ezzel az európai emberek boldogulását és lényegében veszélybe sodorva a teljes kontinens jövőjét. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. A brüsszeli vezetés kudarcos mérlege egyértelmű, Európa országai napról napra sodródnak bele a háborúba, és amíg migránsok lepik el a nyugati nagyvárosok utcáit, addig a háztartások energiaszámlái brutálisan elszállnak szerte a kontinensen, közölte Szijjártó Péter. Azt írta, ezzel szemben vagyunk mi magyarok, akik elsőként álltunk ki és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem, és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsi költségeit. Új ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az atom és a napenergia, valamint az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzitforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János, bejegyzésében felsorolt az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bank garanciát, ami meg is érkezett, ezért megnyitották a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bank garancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb vízterület, tudatta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Bár a szilveszteri ünneplések hangos robbanások kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is, hívja fel a figyelmet Ovádi Péter. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi és a vadon élő állatoknak, tudatta az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt kéri, a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát. Végül az időjárásról. Sokfelé kisüt majd a nap, később aztán beborul az ég, északkeleten pedig végig több lehet a felhő. Húzáporok kialakulhatnak, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa első karácsonyi üdvözlőlapján is a békére emlékeztet. A Jeruzsálemi Egyházak karácsonyi felhívása. Szíriában a karácsony a fájdalom, a nehézségek és a szolidaritás közepette telt. Újraindulnak a zarándokutak a Szentföldre. Álmok. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Család vasárnapjára.
XIV. Leó pápa első karácsonyi üdvözlőlapján is a békére emlékeztet. Pápasága kezdete után 7 hónappal 14. Leó Róma püspökeként először ünnepli a karácsonyt. A béke témáját választotta az ünnepi üdvözlőlapjára is. Az Úr születése a béke születése. Leó pápa ismét felidézi tanításának egyik fontos témáját a pápai ház prefektúrája által készített üdvözlőlapon, amellyel pápaként első alkalommal fejezi ki üdvözletét az Úr születése és a remény szentéve alkalmából. A választott mondat Nagy Szent Leó pápa 26. prédikációjából származik. A borítóképen egy mozaik látható, amelyet az olasz művész Alberto Salietti készített a pápai lakosztály számára 1955-ben. A Jeruzsálemi Egyházak karácsonyi felhívása. Karácsonyi üzenetükben a Jeruzsálemi Egyházak pátriárkái és vezetői arra buzdítanak minket, hogy ne keverjük össze a tűzszünetet a valódi békével. A középpontban Krisztus megtestesülése áll, mint a remény jele, és felhívást intéznek a nemzetközi közösséghez, hogy támogassa az emberi méltóságon alapuló igazságos békét. A konfliktusok és az instabilitás által jellemzett Közel-Keleten a Jeruzsálemi Egyházak pátriárkái és vezetői kiadták hagyományos karácsonyi üzenetüket, amelyben megismételték, hogy a béke nem redukálható az ellenségeskedések egyszerű felfüggesztésére, hanem igazságosságnak, megbékélésnek és az alapvető jogok tiszteletben tartásának kell kísérnie. A szöveget a zsidókhoz írt levélre való hivatkozással kezdve, a bizonyságtevők nagy fellege által körülvéve álhatatosságunkkal fussuk meg az előttünk álló pályát, tekintetünket Jézusra szegezve. A keresztény vezetők arra kérik a hívőket, hogy a legnagyobb szenvedés pillanataiban is maradjanak szilárdak a reményben. Az üzenet középpontjában Krisztus betlehemi megtestesülésének jelentősége áll, amelyet az emberi törékenység szívében született reményjeleként mutatnak be. Ahogy a pásztorokat karácsony este, úgy ma is arra hív az evangélium üzenete, hogy ne engedjünk a félelemnek és a csüggedésnek. Miközben üdvözlik a tűzszünetet, amely lehetővé tette számos közösség számára, hogy szabadabban ünnepeljék az ünnepeket, a pátriárkák óvaintenek az álbéke kockázatától, felidézve Jeremiás próféta szavait. Béke, béke, de nincs béke. Az üzenet szerint a fegyverszünet ellenére a Szentföldön és a szomszédos országokban továbbra is folytatódik az erőszak és a szabadságjogok megsértése, az áldozatok száma nő. Az egyházak vezetői újból szolidaritásukat fejezik ki mindazokkal, akiket sújt a konfliktus, és arra kérik a keresztényeket és minden jó akaratú embert, hogy tartsanak ki az imában és az elkötelezettségben a valódi és tartós béke iránt. Az üzenet végén a szentföldi keresztény egyházi vezetők karácsonyi üdvözlettel fordulnak a helyi közösségekhez és a világ minden táján élő keresztényekhez, abban a reményben, hogy Jézus betlehemi születése megújíthatja a megbékélés és az igazságosság utáni vágyat.
Újraindulnak a zarándokutak a Szentföldre. Az ITA Airways olasz légitársaság újraindította járatait, így Rómából közvetlenül el lehet jutni Tel Avivba, és ezzel egy időben a római zarándokiroda is újra szervez zarándoklatokat a Szentföldre. A római vikariátus közleményben adta hírül, hogy január 7-e és 10-e között a zarándokiroda vezetőiből, újságírókból és papokból álló delegáció érkezik a Szentföldre, ezzel mutatva meg, hogy lehetséges újrakezdeni a zarándoklatokat Krisztus születésének és életének helyszíneire. Ezekben a napokban december 31-éig Jeruzsálemben tartózkodik Baldureina bíboros, római helynök, az egyházmegye egyik missziós papja által vezetett házban. A Szentföldre vezető zarándoklatok kivételesek, mert a Szent Sírnál állva megtapasztaljuk az élet győzelmét a halál felett, és az élet urát ünnepeljük, vallja Rebecca Nazzaro nővér, a római zarándokiroda igazgatója. Azok a helyek, amelyek tanúi voltak annak, hogy Isten magára vette emberi természetünket, arra ösztönöznek, hogy létezésünk igazi és mély értelmét keressük. A szentföldi keresztények főként a zarándokok fogadásából élnek, és mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a fontos szempontot. Ha elmegyünk oda, nem csak hitéletünknek teszünk jót, hanem egyben a szeretet erőteljes és konkrét gesztusát is adjuk. A római zarándokiroda hivatalos csatornáin már elérhető a 2026-os év zarándoklatainak tervezete. Sok plébánia és egyházi közösség készül utazni a Szentföldre. Egy csoport Jeruzsálemben készül az új évre, és arra, hogy a háborús erőszak sújtotta helyszíneken ünnepelje meg a béke világnapját, amelyre 14. Leó pápa ezt a rendkívül időszerű címet választotta. Békesség mindnyájatoknak, egy fegyvertelen és lefegyverző békéért.
Szíriában a karácsony, a fájdalom, a nehézségek és a szolidaritás közepette. A szíriaiak számára a karácsony a remény ápolásának ideje, de még nem örömteli esemény. Ezt hangsúlyozzák az országvallási vezetői is, akik Aleppótól Homszig osztoznak egy olyan nép aggodalmaiban és félelmeiben, amely küzd a normalitás érzésének visszaszerzéséért. Jézus idén is úgy döntött, hogy megszületik itt. Menekülté, szegényé és hajléktalanná válva, szolidaritásból a szenvedőkkel, hangsúlyozta Jacques Mourad, Homs szíriai érseke. Szíria a második karácsonyát ünnepli, mióta Bashar el-Assad volt elnök Oroszországba menekült. Ez egy különleges pillanat az egész ország számára, amely nagy erőfeszítéssel és végtelen nehézségek közepette igyekszik megteremteni a megbékélés légkörét. Szíria főbb városainak utcái, mondta Hanach Zsaluf püspök, Aleppo latinokért felelős apostoli helynöke, ünnepi díszbe öltöztek a hatóságok jóváhagyásával, de a gazdasági helyzet továbbra is nehéz, és a magas megélhetési költségek mindenkit érintenek, keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt. A közelmúltban a hatóságok megemelték a fűtőolaj és az áram árát is. Ezek a költségek egy átlagos munkavállaló fizetésének akár háromnegyedét is felemésztik, számolt be a helyzetről Hannak püspök. Szíriában köztudottan zordat él, különösen északon, és az Aleppo környéki tartományokat beborító hó komoly problémát jelent. Ez az északi város egy nagy keresztény közösségnek ad otthont, és az Assisi Szent Ferenc plébánia a szerzetesek által működtetett jótékonysági munkákkal minden polgár számára a szociális és egészségügyi ellátás főpontja. Bár a karácsonyi ünnepek szimbólumai szinte mindenhol jelen vannak a városokban és falvakban, különösen ott, ahol keresztény jelenlét van, nehézségek és félelmek bőven akadnak. Megpróbáljuk visszaállítani az élet valamiféle normalitását, hogy újra embernek érezzük magunkat, de legbelül még mindig parázslik a félelem tüze. Ez pedig kétségtelenül egyfajta instabilitást és egyfajta migrációs hullámot generál, ami sajnos soha nem áll meg, nyilatkozta Bahyat Karakas plébános. Szíria súlyos népesség csökkenése továbbra is valóság a menekültek visszatérését ösztönző nemzetközi nyomás ellenére. Az idei karácsony nagy reménye az, hogy az Úr tartós békét ad nekünk, folytatja Hana Zsaluf püspök, mert az embereknek stabilitásra van szükségük ahhoz, hogy úgy döntsenek, visszatérnek az országba. Munkára és biztonságra van szükségük. Minden szíriai keresztény felekezet reménye a béke és a jólét, valamint az ország legtöbb muzulmán közössége körében. De a fundamentalista fenyegetés továbbra is jelen van, mutatott rá Aleppo apostoli helynöke. Az ország továbbra is zónákra van osztva, amelyeket a megbékélést ellenző erők ellenőriznek, hangsúlyozta a Bahyat atya, felidézve a Palmira közelében az amerikai nemzeti gárda katonái ellen elkövetett közelmúltbeli támadást, amelyben 3 halálos áldozat is volt. Szíriában születőben van a remény, de széles körben elterjedt az az érzés, hogy a népünk szenvedésére irányuló nemzetközi figyelem alább hagyott, állapította meg az aleppói plébános. A nemzetközi szolidaritás azonban továbbra is elengedhetetlen a szíriai nép számára, és a nyugat által ábrázolt túlságosan optimista kép látszólag figyelmen kívül hagyja az országot még mindig sújtó bizonytalanságokat. Keresztényekként a mi feladatunk, hogy terjesszük a megbékélés igényét, és ehhez minden bizonnyal szükségünk van az egész egyetemes egyház támogatására, összegezte Bahyat atya. A remény és a szolidaritás a két szó, amelyek a legjobban leírják azt a karácsonyt, amelyet a szíriai keresztények ünnepelnek idén, fogalmazott Jacques Murad homszi érsek a szírek nevében. Szándékosan úgy döntöttünk, hogy ezeket az ünnepeket visszafogottan ünnepeljük, és számos nyilvános eseményről lemondunk, hogy kifejezzük szolidaritásunkat mindazokkal, akik még mindig szenvednek Szíriában, különösen az alavita közösséggel, de a keresztény családokkal is, ahol sok eltűnt személy van. Az empátia és az együttérzés, amely úgy tűnik, hogy a Szentföldön élő összes keresztényt egyesíti. A Betlehemünkben, amelynek hátterében a remény szentévének szimbólumai állnak, úgy döntöttünk, hogy elhelyezzük a betlehemi jászol reprodukcióját, mondta Bahyat Karakas atya. Palesztina nagyon nehéz időket élt át idén. Ez egy módja annak, hogy kapcsolatba lépjünk ezzel a szenvedéssel, hogy emlékezzünk testvéreinkre, akik elviselték a gázai bombázásokat, és minden bizonnyal arra is, hogy kapcsolatba lépjünk Betlehemmel, amely idén egy jobb jövő reményében meggyújtotta a karácsonyfán a fényeket.
Álmok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Család vasárnapjára.
A Rómában töltött teológiai éveim lezárása előtt erőssé vált bennem az a gondolat, hogy pályát módosítok, vagyis nem papként szolgálom Istent. Hazajövetelem előtt egy hétig tartó lelki gyakorlaton vettem részt, amelyen egy kedves jezsuita atya kísért bennünket. A harmadik hajnalon egy fura álmot láttam, amelybe többször is beleébredtem, mégis folytatódott. És olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy részleteire még ma is emlékszem. Ennek az álomnak kezdetben nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, aztán úgymond véletlenszerűen megemlítettem a lelki gyakorlatot kísérő atyának. Amikor ő megkért, hogy részletesen meséljek az álom képeiről, szívesen megtettem, arra gondolva, hogy addig sem kell magamról beszélnem. Kedves menekülés lett volna magam elől, de a képek alapján tudatossá tett bennem az atya néhány rám jellemző alapvonást és tulajdonságot, amelyeket nem volt ahonnan tudnia. És olyan dolgokat is feltárt rólam, amit addig soha senki sem mondott vagy tudott. Tudatában vagyok, hogy az álom nem látomás, de annak is, hogy Isten bármilyen eszközt felhasznál, ha üzenni akar. Fontos, hogy milyen erős, meggyőző érzés indít tovább, amikor felébredek. Advent 4. vasárnapjának evangéliumában olvastuk és elmélkedtük, hogy Szent József egy álom hatására nem bocsátja el jegyesét, hanem mellette maradt, és hordozza a titkot Máriával együtt. Szent család vasárnapján folytatódik az álomsorozat. József nem csak egy álmot lát, hanem hármat is. Úgy néz ki, nagyon figyel az álmokra. És nem csak figyel, hanem érti is azok üzenetét. A Szentírásban egyébként is sok helyen látnak a szereplők olyan álmokat, amelyek megváltoztatják életüket. Sokan hisznek álmokban azóta is. A modern kor álomkutatóit és álomfejtőit az a szándék vezérli, hogy az álmok segítségével jobban megismerjék az ember személyiségét, érzelemvilágát, soha ki nem mondott gondolatait és titkolt vágyait. Álmaink olykor szépek, máskor rettenetesek. Sok álomnak valóban nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani, de vannak sorsfordító hatásúak is. Napjaink embere tudni szeretné álmai jelentését. Így volt ez a régmúlt időkben is, azzal a különbséggel, hogy az álmok okát és jelentését elsősorban nem az emberben keresték, hanem az álmot a természet feletti világgal és az Istennel való kapcsolat egyik formájának tekintették. József másodszor kap utasítást, és pedig azt, hogy menekülnie kell a családjával. Nem a könnyebb élet keresése miatt, hanem mert veszélyben van a gyerek és az édesanyja. A mennyei atyától kapott atyai megbízást most már gyötrődés és gondolkodás nélkül teljesíti. Tudja, mi a feladata. Míg első álmában felvilágosítást kapott a születendő gyermek kilétéről és megerősítést jegyese tisztaságáról, e második álmában már tovább kell lépnie, és védelmet nyújtania azoknak, akiket rábízott az isteni gondviselés. Isten mindenkinek gondját viseli, de ahhoz figyelni kell az üzenetre, és engedelmeskedni annak. Férfiként jó lenne többször figyelnem arra, hogyan tudok másra úgy figyelni, és a rábízottakat úgy védeni, hogy ezáltal megtapasztalják ők is Isten gondviselését. Nőként pedig, ahogy Mária is tette, megengedhetem ezt a segítséget, elfogadhatom és befogadhatom a szeretetet, rábízva magam a másikra. Amikor Heródes meghal, az Úr angyala ismét megjelenik Józsefnek, és tájékoztatja arról, hogy a veszély elmúlt. Most már hazaköltözhetnek. József nem tétovázik, ismét fogja a gyermeket és anyját, biztonságot nyújtva nekik az állandó bizonytalanságban. József vakon követi az álomban kapott utasításokat, mert meggyőződik, hogy Isten angyala ezeken keresztül vezeti őt. Mindenkinek másképp üzen az Úr. Figyeljek nagyon azokra a jelekre, amelyen keresztül hozzám érkezik az üzenet. Ha nem álomban, akkor másként. Látásban, látomásban, a másik emberen keresztül, vagy éppen egy szentírási részben, amely szíven talál és megérint. Mária nem kételkedik, ismét követi Józsefet, mert tudja, hogy igaz ember. S ha ő álmodott, akkor menni kell. József aztán fél Judeába menni, mert hallja, hogy ott Árkeláusz uralkodik, apja Heródes után. Ezért újra utasítás kap álmában, és irányt vált Galilea vidéke felé. Így jutnak el Názáretbe. Láthatjuk, hogy József milyen heves párbeszédet folytatott tudatalattiával. És mivel Isten embere volt, igaz ember, Isten maga társalgott vele. Egyetlen szavára fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és ment, ahova küldték, háromszor egymás után. Így lett emigráns, földön futó menekült, hazatérő disszidens, majd újra gyökértelen. Mégis az ő atyai biztonsága, Mária bizalma veszi körül a megszületett és növekvő gyermeket. A gyermek pedig engedelmes atyának és anyjának. A bizalom és szeretet légkörében növekszik. Ettől szent ez a család. Ha befogadom a gyermeket, és növekszik bennem is a bizalom és a szeretet, én is hozzájárulhatok a nagy család, az egyház bizalmas légkörének növekedéséhez. Hatalmas lehetőség. Élek vele?
Álmok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Család vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus Krisztus születésének ünnepléséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Kelet-nyugat határa közt, a nagy világon mindenütt, dicsérjük, mint Krisztus királyt, Szűz Máriának szent fiát. Világteremtő Istene a szolgatestét vette fel, testével testünk váltja meg, hogy műve így ne vesszen el. A szűzi testnek templomát az ég kegyelme járja át, a lányka méhe befogad felfoghatatlan titkokat. A tiszta szívnek otthona, egyszerre Isten temploma, férfit nem ismer, foltalan, szó hallatán fiút fogan. A szűz megszülte gyermekét, kit Gábor angyal hirdetett, s bezárva még a méh ölén, János repesve érezett. Nem bánya szalmán fektetik, nem borzad jászolba teszik, ki táplál minden madarat, kevéske tejjel jól lakik. Az égi kórus ünnepel, dicséri Istent végdala, a pásztorok közt megjelent, a nagy mindenség pásztora. Jézus magasztal énekünk, ki szűztől születtél nekünk, atyádat és szent lelkedet, örökre dicsérjük veled. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanórán arról fogunk beszélgetni, hogy Isten testé lett igéje, vagyis maga Krisztust hogyan ünnepeljük, és hogyan vesszük észre az életünkbe. Nem tudom, hogy láttatok-e már olyan jelet, hogy egy P betű és egy X van átírva. Ismerőse nektek ez a jel, és hogyha láttátok, akkor hol láttátok?
Igen, ismerem, a hittankönyvben láttam.
Én a templomban láttam.
Én pedig az iskolánknak a lépcsőfordulójába.
Tudjátok-e, mit jelent?
Görögül Krisztus monogramja.
Így van. És képzeljétek el, hogy ezt a Krisztus monogramot legelőször egy római császár a harci jelvényeire rávésette, mert hogy egy olyan látomást kapott, hogy ha ő ezt a jelet ráteszi a harci eszközeire, akkor ő győzni fog a csatában. És ez a jel nem mást, mint Jézus Krisztusnak görögül a monogramja. Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy milyen vallásúak vagyunk, akkor mit szoktunk rá válaszolni?
Keresztények vagyunk.
A magyar szó kapcsán egyesek a keresztre gondolnának, s hogy biztosan azért hívnak így minket, mert a kereszt a legfontosabb jelképünk. Ez azonban nem így van. Melyik szóból ered a keresztény kifejezés?
A görög Krisztiános szóból ered, melynek jelentése Krisztusi Krisztushoz tartozó.
Kiket hívtak először Krisztushoz tartozónak a történelem folyamán?
Először Antiókiában nevezték így a tanítványokat.
Ha így áll a helyzet, akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy kicsoda Jézus, ki az, akiről a nevünket kaptuk. Kicsoda Jézus a mi számunkra. Neked kicsoda Jézus, Clarissa?
A barátom.
A tanácsadom.
A reménységem.
Az erősségem.
Az előző leckékben már beszélgettünk arról, hogy milyen régóta várakozott a választott nép a messiásra. Amikor Isten megtestesült, emberré lett Mária méhében, akkor lépett be a világba a várva várt szabadító. Azt gondolnánk, hogy ennyi készület után nagy örömmel fogadták az érkező gyermeknek a születését, de sajnos nem így történt. Miért?
Ebben az időben Józsefnek és jegyesének el kellett hagyniuk az otthonukat, Názáretet, hogy Betlehembe, Dávid városába menjenek. József családja innen származott, Dávid király leszármazottai voltak, és az összeírás miatt itt kellett megjelenniük a hatóságok előtt.
Miért kellett útra kelniük?
Valószínűleg sok ember kelhetett útra, mert a kisváros fogadójában nem kaptak helyet.
Hol szülte meg végül Mária a gyermeket?
Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
A pólya és a jászol minden kisbaba ismertetője. A pásztorok ennek alapján tudták, hogy ő a messiás. Gondoljunk bele, hogy milyen furcsa lenne, ha ma egy újszülöttet az állatok etetőjébe tájához fektetnénk. Biztos vagyok benne, hogy erre mindenki azonnal felfigyelne. Mit üzen nekünk mindez, hogy oda a kisbabát, Jézust belehelyezték egy jászolba? Mi lehet ennek a jelentése, Miri?
Isten nem hatalommal, erővel, gazdagsággal érkezik. Szegényként, kiszolgáltatottként, gyöngén lépett az emberek világába. Nem hadvezér, nem zsarnok, nem erőszakkal győz. Ő szelíd és békét ajándékoz. Szereti az embereket, és gyöngéden, alázatosan akar egyre közelebb jönni hozzánk.
Gondolkozzunk el egy kicsit azon, hogy ugye minden embernek van neve, minden névnek pedig van jelentése. Arról már beszélgettünk, hogy ti is tudjátok, hogy mi a ti neveteknek a jelentése, és hogy illik-e hozzátok ez a név. Vajon valóban a jellemedet, egyéniséget takarja a neved? Így van ez szerinted?
Igen, szerintem is így van.
Büszke vagy arra, hogy ezt a nevet viseled?
Igen.
Akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon, amikor a kisgyermek Jézus megszületett, akkor József és Mária nem gondolkodott sokat, hogy milyen nevet adjanak neki, és amikor elvitték a zsidó szokások szerint a körülmetélésre, és a zsidó névadás szertartása keretében körülmetélték és nevet adtak neki, akkor hogyan választottak neki nevet? Elmondod, Tiffany?
A Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még az édesanyja méhében megfogamzott volna.
Miért ezt a nevet választotta az angyal? Mi a jelentése?
A héber név Jehosua. Azt jelenti, Isten megment. Isten megszabadít.
Mire utal mindez?
Józsefnek egykor azt mondta, álmában az angyal, Mária fiút szül, akit Jézusnak nevezd el, mert ő szabadítja meg a néped bűneitől.
Vagyis Jézus az, aki azért jött, hogy benne, általa, Isten megszabadítson minket a bűntől. Kicsoda ez a gyermek?
Ő az emberiség megváltója, szabadítója. Ő teljesíti be messiásra, az Isten felkentjére, görögösen a Krisztusra vonatkozó ószövetségi ígéreteket.
És ugye egész advent folyamán erre az ószövetségben megígért messiásra várakoztunk. Ezért annyira fontos, hogy ami az Ószövetségbe ígéretként jelen volt, az mind Krisztusban fog beteljesedni. Minden ígéret, ami az Ószövetségben volt.
Van egy név, nincsen más, meghajol a föld s az ég. A király szent nevét, égen áldja minden nép. Van egy név, nincsen más, meghajol a föld s az ég. A király szent nevét, égen áldja minden nép. Minden nyelv megvallja, hogy ő, minden nyelv megvallja, hogy ő. Az üdvözítő, ha-ha.
Kicsoda még Jézus, mit mond még a Biblia?
Ő az üdvözítő, aki új, szabad, boldog és teljes életet ajándékoz az embereknek.
Józsefet és Máriát először a pásztorok keresték fel, akik az angyalok hívására indultak útnak. Kik voltak ők? Meséljetek róluk.
Látni szerették volna az újszülött gyermeket. Egyszerű, nomád életet élő emberek voltak. Nem értettek a tudományokhoz. A városban élők sokszor megvetették, lenézték őket, hisz folyton vándoroltak, koszosak, furcsák voltak.
Látjátok, mégis az Isten őket választotta arra, hogy először köszöntsék az újszülött gyermeket, az Isten fiát, a földre szállt messiást. Vajon Istennek mi volt ezzel az üzenete?
Istennek azonban minden ember fontos, azok is, akik a városokon kívül élnek, akiket a többi ember nem becsül sokra.
Mit érezhettek meg ezek a pásztorok elsőként?
Ők az elsők, akik megérezhetik. Isten nagyon szereti őket. Az ő szemében senki nem jelentéktelen elveszett.
Felnővén Jézus többször a pásztorhoz hasonlította magát, mert bár az emberek nem tartották őket sokra, ők az életüket kockáztatták a bárányokért. Mindennapi munkájukban gondoskodó, bátor lelkű embereknek bizonyultak. És ne felejtsétek el, gyerekek, az Istennek az üzenetét ebből a szempontból is, hogy nem a királyokhoz ment a jel, hogy megszületett Jézus, és akkor menjenek el, és minden uralkodó köszöntse a gyermek Jézust, hanem a társadalom perifériáján lévő, sokak által lenézett pásztorok közé mentek el az angyalok, és vitték el a hírt, hogy megszületett Jézus. Mert Istennél nincs különbség az emberek között. Aki kint dolgozik a földeken, aki kétkezű munkát végez, aki szegény, aki nyomorult, aki bánatos, az Istennek ugyanolyan értékes, mint azok az emberek, akik tényleg ilyen nagyon jó életszínvonalon élhetnek ma is. Tehát, hogy ezt kell, hogy ti is lássátok, hogy a boldogság az nem mindig a gazdagságot jelenti, és nem azt jelenti, hogy akkor vagyok boldog, hogyha mindenem megvan, az asztalon van minden, mert mindig van olyan, amire vágyódsz. Magával, az anyagi dolgokkal nem tudsz boldog lenni. Kell valami, ami a lelkedet is táplálja, ami a lelkedet boldoggá teszi, és lehet, hogy ezek a pásztorok is ilyen nincstelen, szerencsétlen emberek voltak, de ők lettek a világ legboldogabb emberei, mert olyan csoda szemtanúi lettek, amelyre nézd meg, több ezer év óta visszaemlékezünk. Minden pásztorjátékban benne vannak, mindig megemlítjük őket Jézus születésének a történetén, hogy ők szemtől szembe láthatták az Isten egyszülött fiát, azt a gügyögő kisgyermeket, a kisbabát ott a betlehemi jászolban. És szerintem ez nagyon-nagyon nagy csoda, és nagyon nagy dolog, hogy ők ennek a tanúi lehettek, szemtanúi lehettek, és láthatták őt. Emlékszem egy papbácsinak a prédikációjára, aki mesélte azt, hogy egy apuka elment a kisfiával a Betlehemet megnézni a Szentmise végén, mert ugye minden templomban állítanak fel Betlehemet, és akkor mondta a kisfiú, hogy apa, én oda szeretnék menni, megnézni a Betlehemet, az apuka oda kísérte, és akkor mondta az apuka a kisfiúnak, hogy én nem látom a kisbabát, meg nem látom a gyermek Jézust, és akkor mondta a kisfiú, gyere ide, apa, térdelj le mellém, mert csak térdelve láthatod meg az Isten egyszülött fiát, hogy nekünk is legyen majd időnk letérdelni, legyen időnk egy picit csendbe lenni, szemlélni a gyermeket, és hálát adni mindazért, amit ő ajándékoz nekünk nap mint nap. Nézzük meg a napkeleti bölcseket. Ők ugye az ősi keleten éltek, és azok a bölcsek, akik éjszakánként a csillagokat vizsgálták. Annak változásaiból olvasták ki az üzenetet, hogy megszületett a zsidók új királya. Talán üstököst láttak, vagy a csillagok együttállására lettek figyelmesek?
Nem tudjuk, de útra keltek. Sok kitérő után jutottak el Betlehembe. A bölcsek a világ távoli vidékein élő, nem zsidó népeket képviselték. Látogatásuk azt jelentette, hogy a kis Jézus nem csak az Ószövetség választott népnek, hanem a világ minden nemzetének megváltója lesz. A kisdednek hozott ajándékai is beszédesek voltak.
Hoztak aranyat. Mit jelent az arany, Clarissa?
Az arany azt jelenti, hogy a gyermek királynak született.
A tömjén?
Arra utal, hogy felismerték benne az Isten fiát, hiszen a templomi oltárokon áldoztak tömjét.
A mirha?
Egy különös keleti fűszer, amit az elhunytak testének bebalzamozásakor használtak. Jelképesen azt fejezte ki, hogy Jézus a halál révén vált az emberiség megszabadítójává.
József és Mária örültek annak, hogy a gyermek Jézus megszületett, és annak, hogy a pásztorok és a bölcsek meglátogatták őket. Igen ám, de az első látogatásuk után menekülni kényszerültek, mert a zsidók királya, a rómaiak által kinevezett Heródes meg akarta öletni a gyermeket. Miért akarta megöletni a kis Jézust Heródes király?
Féltette tőle hatalmát, ezért minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyermeket megöletett, Betlehem környékén.
Hová menekültek el?
A szent család ekkor Egyiptomba menekült, csak akkor tértek haza Názáretbe, amikor már biztonságba élhettek.
Ez is nagyon mély történet, ahogy József ráhagyatkozik az angyal szavára, és az angyalnak az utasítása szerint elindul egy újszülött gyermekkel, és hosszú kilométereken keresztül újra, meg újra megy, és követi az angyalnak a szavát. Ez a fajta hűsége Józsefnek és bizalma, és a gondviselésben való mély hite az, ami megmenti őket minden veszedelemtől, és itt pedig Heródes királynak a bosszújától. És ezt is lássátok meg, hogy mekkora hit kell ahhoz, hogy az Isten kezébe beletegyük az életünket. Hiszen akár vehettek volna egy házat Betlehembe, letelepedhettek volna ott nyugodtan, hogy most már megszületett a pici baba, éljenek ott boldogan, József keressen magának munkát, megismerték ugye a pásztorokat, eljöttek hozzájuk a királyok. Azt gondolnánk, hogy egy boldog békeidő következik majd így Jézusnak a születésével. De nem így történik. Egy újabb próbatétel elé állítja Máriát és Józsefet az Isten azzal, hogy útra kell kelni, és Egyiptomba, egy teljesen idegen országba kell elköltözniük. Mi az, amire tanít minket ez a történet? Mi az, amire oda kell nekünk is figyelni, amit a mi életünkre vonatkoztatva is üzen az Isten? Azt üzeni, hogy itt a földön mi is vándorok vagyunk. Nekünk is van feladatunk, nekünk is van küldetésünk, és hogy legyünk mindig nyitottak arra, hogy az Isten a mi életünkön keresztül is vezessen másokat. Mi is tudjunk olyan hittel és olyan odaadással figyelni az ő sugallataira, az ő akaratára, ahogy a József is és Mária is rá tudott hagyatkozni, és figyeltek arra, hogy mit tervez velük az Isten. Van, amikor mi nagyon szeretjük előre lerendezni a dolgainkat, szeretjük a megszokott dolgokat, én magam is nagyon szeretem a megszokott dolgokat, és nagyon-nagyon nehezen engedem el azokat az embereket, azokat a tárgyakat, azokat a szokásokat, amikhez akár minden nap, vagy éppen minden ünnepen hozzá vagyok szokva. De azt is el kell fogadni, amikor az Isten valami újat akar mutatni nekünk, és amikor valami újat akar adni, ahhoz valaminek el kell múlnia. De ezt ne felejtsétek el soha, hogy az Isten kezébe, ha beleteszitek az életeteket, úgy, ahogy Mária és József tette, akkor történhet veletek bármi, az Isten át fog vezetni, és meg fogja mutatni, hogy mi volt az a cél, amiért ő belelépett akkor az életetekbe, és a megszokott kerékvágásból kivitt benneteket, úgy, ahogy én is most elhoztalak benneteket ide, hogy felvegyük még ezt az utolsó rádióműsort, amikor már tudom, hogy nagyon fáradtak vagytok, és már nagyon-nagyon vége a karácsonyi ünnepségnek is, meg az ajándékozásnak is, és kívánjuk, hogy a betlehemi gyermek születésének a fénye és öröme ragyogja be minden család otthonát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az így pásztor alig ég egy kis világ. Mária született, hogy élj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szülesd meg benne, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag. Bolyongó életem egén, barlang lelkem,
alig ég, egy kis világ. Mária szülte, hogy éj, a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szüles meg bennem, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelken. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm te legyél. Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem meg én, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök végém, örömöm, te legyél. Az én pásztor
műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot, elsőként Egyházfórum című műsorunkban Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök előadását hallgathatják meg a Krisztussal való találkozás küldetéséről és a plébániai eszközökről, módszerekről a 21. században. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorában jelentkezünk. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melynek első felében az órákról lesz szó. Bemutatjuk a budapesti Piarista Könyvtár múzeális óráját, és meglátogatjuk az órásmesterek egyik utolsó mohikányát Tokajban. Ezután a Távol-Kelet néhány magyar misszionáriusáról hallanak, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. olvasom a János evangéliumban. A jászolban fekszik, de a világot tartja fenn. Emlőkből táplálkozik, de a mindenségről gondoskodik. Pólyába takarják, pedig a halhatatlanság ruháját viseli. Tejjel tartják, de imádás illeti. Nincs szállása, de templomot épít hívei szívében. Jézus nem tudott mindent megvalósítani saját halandó testének szűk keretében, földi élete pár évtizedében. Egyén volt. Magára vette mindazt a korlátoltságot, ami vele járt az emberi élettel. Férfi volt, és nem nő. Nem volt gazdag, hanem szegény. Nem volt sem katona, sem tisztviselő, sem gyári munkás, sem tanár, hanem ács. Meg volt jellegzetes kiejtése, testtartása. Meg voltak kedvenc hasonlatai. Meg volt az ő vonzó, lebilincselően egyszerű és kedves megjelenése. Egyén volt, egy közülünk. Férfi volt, és nem nő. Tehát sohasem érezte halandó életében az anyánk szenvedélyes, ösztönös szeretetét gyermekeik iránt. Mégis az anyák odaadó szeretetében Krisztus képet ündököl. Nem lett aggasztján. Mégis az aggasztján sír fölé hajló őszfején Krisztus teljességének jelképe ragyog. Amit nem valósított meg saját életében, megvalósítja övéi életében és övéi által. Termékeny vesszők akarunk lenni rajtad, szőlőtőnk. Ha elfogadunk úgy, ahogyan éppen, akkor jössz szembe velünk. Ha mint igazság villansz belénk, tovább mondunk. Ha fölismerjük benned utunkat, járunk rajta. Ha megnyugtatsz, békénk, nyugalmunk átragad másokra. Ha alakítod gondolkodásunkat, sugárzunk magunk körül. Ha örömként jelentkezel, élvezünk. Ha nehezünkre esel, vállalunk. Ha nyomorult embertársban jössz szembe velünk, nem megyünk el közömbösen melletted.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra.